117 perc.
A Civil Rádió majdnem 2 órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Most szó szerint is a demokráciáról lesz szó. Egy olyan szervezet a vendégünk, akik most voltak 25 évesek, negyedszázadosak, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, DIA, így rövidítik saját magukat. Többször a Civil Rádióban alkalmi, vagy egy kicsit hosszabb kifejtésre hívtunk már meg vendégeket, vagy közreműködőket innen. Szóval a Demokrácia mostban a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány a mai est vendége. A házigazdák a szokásos módon Sain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk, és itt élőben jelen van velünk Galambos Rita, és telefonvonalon pedig Lencse Csík Orsolya. Orsi, csak szólítalak, aztán majd utána, ha csendes társ maradsz is, kérünk, hogy többször szólalj meg, de hallasz-e bennünket, rendben van-e minden?
Igen, jó estét kívánok!
Köszönöm szépen! Akkor Ritát itt helyszínen most köszöntünk. Nekem egy picit hangos lett.
Ja, bocs.
Egy érdekes szervezet azért is, mert egy korosztályra fókuszál, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, ez volt a neve. Ti még egész a rendszerváltás körül időben alakultatok. Mesélj nekünk erről, Rita.
A DIA az körülbelül 1990, tehát történelmi idők.
Hát ez abszolút a rendszerváltás.
1999-ről
ja,
beszélünk.
Akkor az egy kicsit.
Tehát a rendszerváltás után. Nagyon szép a történet, nagyon, hát most a Trump időszakban azt mondanám, hogy régi amerikai, tehát hogy egyszer csak egy amerikai fiúnak eszébe jutott, hogy Magyarországon is szükség lenne arra, hogy a középiskolás és egyetemista korosztály önmagán kívül mással is foglalkozom, vagyis a társadalommal és a körülöttük lévő világgal, és létrehozta a DIA-t. Ez Richard Herrill volt, aki itt békehadtestes önkéntesként tanított egy elit gimnáziumban, Veszprémben, és arra jött rá, hogy teljesen hiányzik a társadalmi tudatosság a fiatalokból, és akkor a kis hátizsákjával nyakába vette az országot, tehát a szószoros értelmében, és ő azt gondolta, hogy itt Magyarországon is meg lehet azt csinálni, amit Amerikában, ami tulajdonképpen a Peace Corps-nak volt egy ilyen belső amerikai változata, vagyis hogy változatos módon érzékenyíteni a fiatalokat arra, hogy nem csak Afrikában vannak problémák, hanem az országon belül is. Hát ez volt Amerikában.
Ő magánszemélyként alapította a szervezetet?
Abszolút magánszemélyként alapította a szervezetet, tehát egyszerűen bement a veszprémi, nem tudom, bíróságra, és azt mondta, hogy ő szeretne létrehozni egy szervezetet, és akkor megkérdezték tőle, hogy jó, de mi a neve a szervezetnek, és akkor tulajdonképpen az ügyintéző mondta, hogy jó, hát akkor valami...
Hogy kell alapítókiratot létrehozni?
Tehát, hogy fogalma nem volt semmiről, de azt tudta, hogy miért akarja létrehozni ezt az alapítványt.
Tehát tapasztalt egy szükségletet.
És volt egy amerikai élménye arról, hogy ezt meg lehet csinálni. Az ő mentora, Roger Landrum, Amerikában nagyon sokat tett azért, hogy a mindenkori kormányok magukévá tegyék ezt a szemléletet, és pénzt adjanak rá. Könyveket is írt, és létrehozott különböző szervezeteket, és akkor a Richard fogta magát, és megsirálta ezt a szervezetet Magyarországon, és én úgy kerültem a képbe, hogy ültem szépen az irodámban egy szép napon, amikor besétált ez az amerikai fiatalember.
Hátizsákkal a hátán,
és mondta, hogy hát akkor ő egy tanácsadó testületet szeretne létrehozni, és akkor szeretné, ha én is ennek a tanácsadó testületnek a tagja lennék, és így kezdődött.
Még Pilátus a krédóval, szószoros értelemben.
És hát még az is hozzátartozik a történethez, hogy ez a Roger Landrum, tehát az ő mentora, ez eljött ide az első ilyen tanácsadó testületi ülésre, és akkor mondott egy kb. 10 perces beszédet, ami akkor rám borzasztó erősen hatott. Tehát akkor úgy éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van, még nem tudom, hogy mi, de majd lesz. És hát tett.
A tanácsadó testület, az tulajdonképpen a kuratórium féle, vagy...
Nem, az egy virtuális tanácsadó testület volt, és döbbenetes, mert a Richard amerikaiként olyan embereket hozott össze, mint a Nun András, a Szerényi Zsuzsa, az Erős Barbara, stb. Tehát olyan embereket, akik a mai napig...
Ezek a nevek a civil társadalom mai gyakorlati szakemberei, hát kiemelt szakemberei.
A civil társadalom és egy kicsit a demokrácia építésnek tehát az elkötelezettjei. Tehát, hogy nagyon, nagyon ügyesen megtalálta azokat az embereket.
Ő, ha mondtad, hogy békehadtest, ez tulajdonképpen kvázi egy ilyen önkéntes tevékenység, vagy valamilyen mit jelent, mert azért ez kevéssé ismert.
Igen, tehát ugye Amerikában Kennedy elnök
idején
hatására, vagy szóval ő kezdte ezt a mozgalmat, hogy a fiatalság tegyen valamit az országon kívül. Tehát aztán rájött arra, hogy az országon belül is kéne tenni, és akkor így fiatalok tömegei tulajdonképpen mentek el, főleg Afrikába, de egészen Magyarországig is eljutottak. Uh-huh. Tehát a Richard itt volt Peace Corps, vagyis békehadtestes önkéntesként angol tanár egy elit gimnáziumban. Tehát még egyébként itt az én közelemben, itt a Lövöldetéren is az iskolában volt ilyen önkéntes. És hát ugye ezek a fiatalok kaptak egy komoly kiképzést. Uh-huh. Most kiképzést a jó értelemben.
Hát nyilván gondolom, ha feltételezem, hogy nem azt mondták el nekik, hogy mit mondjanak el, hogy mit kell itt csinálni, hanem hogy hogyan lehet beágyazódni és megismerni, megérteni egy társadalmat, amiben megkeresni azokat a szükségleteket. Tehát nem kész mondandóval, hanem egy nyíltsággal érdemes nekik ezen a munkának. Nagyon gyakran a tanácsadóknál ez a probléma, hogy előre tudják, hogy mit fognak mondani, mielőtt a helyet megismerik.
Úgy van. És akkor ebből a helyzetből hogy találtatok fókuszokat, vagy konkrét cselekvési lehetőségeket?
Az első irány, ami sokáig meghatározta a diát, az a fiatalkori önkéntesség volt. Tehát az, hogy Magyarországon elterjedjen az a kultúra, vagy egyáltalán az a gondolat, hogy egy középiskolás, vagy egy egyetemista önkéntesként tehet valamit a környezetében, vagy hát akár tágabb értelemben is. És a korai időszakban, és amikor én színre léptem 2005-ben, akkor is még az önkéntesség volt a fókuszban, megszerveztük az önkéntes fiatalok napját, és voltak regionális mentoraink, akik a fiatalok önkéntes csoportjait így összefogták. És akkor voltak pályázataink, és hát akkor az még egy csodálatos időszak volt, mert akkor még egy kicsit más volt a pályázati lehetőség, vagy a támogatási lehetőség. Tehát akkor a Nokia volt az egyik fő támogatója a diának, szóval az egy nagyon szép és aránylag nyugalmas korszak volt.
Önkéntesség, ez talán egy munkának a módja, illetve nyilván egy mentalitásnak, egy magatartásnak az elterjesztését jelenti, de azért nyilván itt voltak már konkrét tartalmak, valamilyen ügyekre szerveződtetek, ahogy most is nézem, hogy az együttműködés, vagy a párbeszéddel kapcsolatos projektek, vagy elindulásoknak. Mi volt az eleinte, amit az önkéntesség kapcsán, amiben belekezdtetek?
Tehát az önkéntesség kapcsán nagyon hamar rájöttünk, hogy igazából a fiataloknak az is probléma, vagy az is kérdés, hogy egyáltalán miért kell ezt csinálni, vagy miért fontos ez. És akkor rájöttünk arra, ami nem volt nehéz, hogy bizonyos készségeket kell ahhoz fejleszteni, hogy egyáltalán körülnézzenek maguk körül, hogy mi az, amit tehetnének. És akkor eljutottunk oda, hogy van egy pár alapkészség, mert ugye azt mondtuk, hogy demokratikus készségeket fejlesztünk, de mik azok a demokratikus készségek? Tehát amiket kezdtél felsorolni, tehát hogy az empátia, a szolidaritás, a felelős döntéshozatal, és így tovább. És akkor egyrészt elkezdtük fejleszteni a fiatalok csoportjait ebbe az irányba, és szép lassan kinyílt a csipájuk, tehát hogy hirtelen megérezték az erejüket, tehát azt, hogy ők is tehetnek valamit a környezetükben. Tehát, hogy...
És meglévő csoportokba mentetek, vagy pedig hoztatok létre új csoportokat, hogy ezek, mi volt a jellemző?
Ezek főként olyan csoportok voltak, amit azok a kulcsemberek hoztak létre, tehát hogy nem meglévő csoportokba mentünk, hanem létrejöttek olyan önkéntes csoportok. Valami kezdeményezés ürügyén, tehát hogy például az iskola előtt nem volt
korlát,
nem járda, hanem zebra, és akkor hogy mit kell ahhoz tenni, hogy egyáltalán ezt észrevegyék, hogy ez probléma, és akkor mik a lépések, hogy lehet elérni az önkormányzatnál, az iskolánál, tehát hogy, és aztán már ez szofisztikálódott, tehát akkor már létrehoztunk olyan projekteket később, ahol kifejezetten tehát ilyen design thinking alapon, hogy a tervezői gondolkodás segítségül hívva, hogy tudnak tényleg lépésről lépésre elérni eredményeket.
Akkor ez valójában az önkéntességnél, vagy legalábbis, ahogy én használnám ezt a szót, lehet, hogy egy kicsit több is. Ez már ilyen önszerveződés.
Hát,
mert nekem az önkéntesség valahogy az, hogy van egy fogadó szervezet, aki ott koordinál, és akkor én elmegyek, nem tudom, ruhát osztani, vagy ételt osztani.
Hát de... igen, ez is egyfajta önkéntesség. Tehát, hogy például ami azóta a törvénybe iktatott kötelezettség, ugye az 50 órás közösségi szolgálat, az pontosan ezt, ennek az előszobája tulajdonképpen, hát ez nem önkéntesség, mert kötelező, de hogy tulajdonképpen jó esetben ez lehet az önkéntesség előszobája. De ugye amire mi rájöttünk az, hogy az iskola teljesen elhanyagolja ezt a területet. Tehát a társas készségek fejlesztését is, de ennél tovább, tehát az, hogy mit tehet az egyén vagy a csoport adott esetben, tehát amiről te beszélsz. És akkor ezt a szerepet vállaltuk át tulajdonképpen. Úgyhogy így szépen eltávolodtunk egy kicsit az önkéntességtől, ha tetszik, mert sokkal inkább a készségfejlesztésre mentünk rá, tehát arra, ami az önkéntesség alapja tulajdonképpen.
De hát valójában azok a most már gyakorlati készségek, vagy valamilyen programok megvalósítása, amit csináltok, az is önkéntes módon, önkéntes keretben nem fizetett alkalom. Tehát megmaradt az önkéntesség, csak az egy háttér lett, ha most én jól értelmezem, amit mondtál, meg amit elképzelek, meg amit valamennyire ismerek itt a korábbi időszakból. Tehát, hogy az önkéntesség maradt egy természetes közege a dolognak, igen, és abba belehelyezve, hát amit elmondtál, ez nagyon érdekes, hogy mindenkor a tizenéves korosztálynál ez egy nagy kérdés, hogy milyen biztonságérzettel, milyen önbizalommal, milyen cselekvési, vagy felelősségtudattal, most nem akarom nagyon közhelyesre tenni, rendelkezik, de hogy elhiszi-e, hogy ő cselekvő lehet, hogy mindig megmondani kell, és várni, hogy majd valaki megmondja, vagy pedig a kezdeményező készség, a cselekvő készség az mennyire természetes része. Talán egy korszak után is voltunk, ahol sokkal inkább kívülről irányítottnak tűnt, és azt hittük, hogy abban a hitben voltunk, hogy vagy igaz, vagy nem, ez majd később akár megtudjuk, de hogy az a rendszer jön most el, amikor már van mindenkinek esélye erős demokráciában, hogy maga kezdeményezzen, természetes része a működés, és hogy a kritika is nem egy bántó dolog, hanem a kritika is egy természetes része. Most sok mindent felsoroltam, bocsánat.
Igen, de ez nagyon szép lenne, ha így lenne.
Hát igen.
De egyébként az Orsi arról tudna beszélni, hogy például ez a hit a fiatalokban mennyire van meg. Én is el tudom mondani, de most már én elég sokat beszéltem, hogy a közeg, amiben ezek a mai fiatalok vannak, és főleg a vidéki közeg és az iskolai közeg, az egyáltalán nem ágyaz meg ennek a tudatnak, vagy annak a hitnek, hogy ők képesek, hogy tudnak, hogy kritikai szemlélettel nézhetik a dolgokat, és nem egy ilyen beletörődés és elfogadás.
Orsi, megkérhetünk, ha hallasz bennünket, hogy reflektálj erre?
Természetesen. Igen. Hát ugye jelenleg egyébként most, ahogy hallgattam a Ritát, igazából az, amit mi most csinálunk, az igazából egyfajta szintetizálása annak, amit ti mindig is csinált, tehát hogy a vitaklub hálózatunkban számos olyan területet érintünk, amiről most mesélt a Rita. És igen, hát most pont a vitaklubjainkból, illetve más terepen végzett tevékenységeinkből meglehetősen sok tapasztalatunk van arról, hogy hogyan is működik ez a fiataloknál. Igazából mindig kell egy ilyen nulladik lépés feléjük, hogy megteremtsük igazából azt a közeget, hogy biztonságosan érezzék magukat, hogy elhiggyék, hogy ez itt nem egy valamilyen olyan működésmód, ahol ő nekik meg kell felelniük, hanem egy olyan működésmód, ahol tényleg elmondhatják a véleményüket, ahol kíváncsiak erre a véleményre a többiek. Egyébként ők így a kortársaikkal is kíváncsiak egymásra. Úgyhogy igazából ez az első lépés, sőt, ez a nulladik lépés, és néha van, amikor ez elég sokáig tart, amíg egy közösség elhiszi, hogy egyébként formálhat véleményt anélkül, hogy annak bármilyen negatív következménye lenne. De fontos az is, hogy egy idő után nagyon jól elkezdenek működni, és nagyon valid dolgokat fogalmaznak meg. Ugye beszélt a Rita is arról, hogy milyen problémákra reflektálnak, hogy amikor itt volt Richard, hogy a külföldi, a belföldi, de hogy ennél is van egy kisebb szint a saját mikroközösségük, hogy ott milyen problémákat detektálnak, ott milyen kihívásokkal küzdenek, és erre nagyon jól tudnak reflektálni. Az egy másik kérdés egyébként, hogy elhiszik-e, hogy ebben nekik van beleszólásuk, vagy sem. Vagy hogyha elhiszik, akkor alkalmas-e most ez a rendszer, amiben élünk, hogy ebben tényleg valódi lépéseket tudjanak tenni, vagy megmaradunk a vitázás, a kreatív probléma megoldás és megoldási tervek kidolgozásában, vagy esetleg tényleg tudunk lépéseket tenni. Nyilván, ha nem hinnék ebben, akkor nem csinálnám azt, amit csinálok, tehát én természetesen hiszek abban, hogy tudnak lépéseket tenni. Úgyhogy jelenleg egyébként a most országosan működő vitaklub hálózatunkat is e felé az irányba mozdítottuk el, hogy ott helyi akciókat valósítsanak majd meg a fiatalok.
Egy kis zenét hallgatunk, pár másodpercet, és rögtön innen folytatnánk akkor. Civil Rádióban vagyunk, és a Demokrácia Most című műsort hallják a kedves hallgatók. Két vendégünk van, Galambos Rita, aki a DIA Demokratikus Ifjúságért Alapítványnak a kuratóriumi elnöke és az alapításnak az egyik kulcsembere volt, és a mostani igazgató Lencse Csíkorsolya, ő telefonon van. Említettétek ezt a kritikát, ami meg a bátorságot, majd arra is talán visszatérnénk, de ez a kritika azért is különösen izgalmas, mert egyrészt az emberek nem nagyon hisznek, ez az előbb szóba is került, a fiatalok különösen nem nagyon hisznek, hogy érdemes ebben, vagy pedig néha megjelenik a kritika ilyen kontroll nélkül, vagy ilyen mintha hirtelen kiszakadna valahonnan, és akkor ilyen vaddá válik, és nem nagyon tud kommunikáció részévé válni, mert a másik fél nem pontosan érzi, vagy nem jól reagál erre. Közelmúltban találtam egy Jelenics István idézetet, azt mondta, hogy két dolgot érdemes kerülni az életben, a tiszteletlen kritikát és a kritikátlan tiszteletet. Hát az utóbbira is szeretnék egy nagyon erős hangsúlyt tenni azért ebben a dologban, mert hát ez a lojalitásnak egy szép megfogalmazása, de minden esetre szól, hogy a kritika az nem egy egyszerű dolog, mert könnyen egy pofonba szaladhat az ember, tehát nagyon, nagyon fontos, hogy felkészüljenek a fiatalok, hogy bátran kritizáljanak, de azért toleranciát, vagy hogy mondjam, empátiát használjanak ez a dologhoz.
Erről az jut eszembe, hogy amikor általános iskolai tanár voltam a 80-as években, a 8. kerületben, akkor sokat jártam kirándulni a gyerekekkel, mert nem nagyon szerettek otthon lenni, és egy ilyen alkalommal az én kedves 6. osztályom a következőt adta elő. Kirándultunk, ererett az eső, én elkezdtem nem jól lenni, és mondtam nekik, hogy akkor egy kicsit korábban mennénk haza. Mire eltűnt az osztály a sziklák között, és küldött 2 követet, és a 2 követ tárgyalt velem, és a 2 követ nagyon udvariasan, de nagyon határozottan közölte, hogy mi nem megyünk sehova. Azt tetszett mondani, hogy 2-kor indulunk haza, most van dél, úgyhogy 2-ig mi itt maradunk, szakadt az eső, és én nagyon nem éreztem jól magam. És hát akkor úgy ment fel bennem a
pumpa,
és valóban kivárták a 2 órát, elindultunk haza, én füstölögtem. És a barátaimnak elmeséltem ezt a történetet, akik így elmosolyodtak, és azt mondták, hogy de mit csodálkozol, ez a te nevelésed.
Hát igen, ez egy siker.
Igen. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy amit megpróbált a DIA mindig is csinálni, meg most is a vitaklubokkal csinál a DIA, az pontosan az, hogy lehet egyrészt nem kritikátlanul elfogadni azt, amit nem lehet elfogadni, és hogy lehet érvekkel szépen felépítve nem csak vitázni, hanem célt elérni. Tehát ez vagy sikerül, vagy nem. Hát nyilván nem vagyunk ideális, vagy naívak, hogy ez minden esetben sikerül, de hogy ez a cél.
Így van, én is erre szerettem volna reflektálni, hogy ugye a DIA-nak nagyon nagy erőssége a közösségi vita, és ez abban tett mindennemű tevékenysége az elmúlt években, és hogy mi is 2022 óta, mióta elkezdtük újra felépíteni a vitaklub hálózatunkat, azóta is ezt így hangsúlyozzuk, hogy mi a közösségi vitával dolgozunk, ami igazából abban különbözik a versenyvitától, hogy egyébként a fiatalok, vagy éppen a célcsoport által detektált problémát jár körbe, és azt vitatjuk meg, azt vizsgáljuk meg több szempontból. És ez a több szempontúság, vagy az, hogy más nézőpontból nézzünk rá egy témára, ez bizony indukálhat néha feszültségeket, ami nem probléma. De hogy épp ezért van az, hogy hatalmas hangsúlyt fektetünk arra, hogy a fiatalok megismerjék a vitázásnak az alapértékeit, hogy valóban érveket tudjanak megfogalmazni, hogy elfogadják a másiknak az érvét, anélkül, hogy ezt minősítenék. Tehát, hogy ez is egy tanulható készség egyébként, és ugye a vitaklubjainknak ez az alapja. Megkockáztatom, hogy szerintem az egész DIA-nak a működésének is ez az alapja, hogy ezzel a szemlélettel veszünk részt ebben a fejlesztő folyamatban.
Szeretnék egy kicsit kihívás elé állítani titeket, hogy győzzetek meg engem erről a vitakultúra dologról, mert én bevallom, hogy én foglalkozom részvételiséggel, workshopokkal, facilitációval, de nekem a vita az valahogy nem egy pozitív kifejezés, mert én valahogy, vagy nem tudom, lehet, hogy ez csak a fogalmak használata, de hogy mi mindig azt keresjük, hogy kinek mi a szükséglete, mindenki azt mondhassa el szabadon, értsük meg egymást természetesen, keresjük meg, hogy hol van olyan megoldás, ami mindenkinek megfelel, de valahogy az én fogalmi rendszeremben a vita az nincs benne. Hogy itt csak a fogalmak jelentenek más számunkra, vagy ti esetleg egy más megközelítést alkalmaztok?
Igen, ezzel gyakran találkoztunk a múltban is, meg szerintem az Orsék most is, hogy a vita fogalmát magyarul, vagy Magyarországon körülveszi egy ilyen kellemetlen érzés.
Tehát ellenséges.
Igen, mert hogyha vitatkozunk, akkor kell, hogy győztes legyen, meg akkor valaki veszíteni fog, meg lenyomunk valakit. Tehát, hogy ezek a képzetek először. Ez olyannyira így van, hogy amikor megpróbáltunk vállalatoknak ilyen vita eseményeket, vagy vita képzéseket csinálni.
Ott akkor már nem fiatalokról volt feltétlenül szó.
Ott nem fiatalokról volt szó, ott a pénz, arról volt szó, hogy valahogy bevételt generáljunk. De hogy...
Tehát vállalati kollektívák
ugyanezek az alapon, ugyanilyen alapon, uh-huh. akkor nagyon sok esetben ütköztünk falakba, hogy de mi nem akarunk vitatkozni. És tulajdonképpen a vita, tehát amit elmondtál, az a közösségi vita lényege. Tehát, hogy tudjunk problémákról beszélni, és hogy nézzük meg több oldalúan. Tehát ezt az Orsi előbb említette is, ezt a több szempontúságot. Tehát, hogy tudjunk a másik fejével is gondolkodni, mert ugye nem véletlen, hogy az Orsi is mondta, hogy a közösségi vita az ugye nem a versenyvita. Tehát a versenyvita ott tényleg az van, hogy ott győz az egyik fél, és ott az számít, hogy ki mennyire jól tud érvelni. A közösségi vitában, vagyis abban a fajta beszélgetésben, amiről te beszélsz, ott tényleg az a lényeg, hogy megértsük a problémát, és megértsük annak a sok szempontuságát, és így jussunk dűlőre valahogy. Tehát nincs nyertes-vesztes, hanem a megértés a cél, és a probléma megoldása a cél.
Hát egy másik ilyen félreértelmezett kifejezés, majd mindjárt erre is visszatérhetnénk, hogy a konfliktust azt mi úgy tanultuk, vagy legalábbis az én generáció még, hogy az valami baj, amit ki kell kerülni. És aztán az idők úgy alakultak az én életemben, meg a látókörömben az elmúlt 30-40 évben, hogy azt találtam, hogy a konfliktus azt érdemes keresni, az egy mozdító, az egy előrevívő dolog lehet, az nem a bajt jelenti, hanem valamit meg kell változtatni. A változás az nem csak a bajban van, a jó helyzetben is. Na szóval nem kezdem el etimológiailag a konfliktust elemezni, de hogy a konfliktusnak is volt egy olyan konnotációja, hogy ott valami olyan baj van, hogy hagyjuk ki. De amit mondtatok a két kifejezés között, itt nagyon érdekes, és nyilván ti ezzel találkoztatok, sőt a szóhasználatban is látom, hogy volt a Hankis Eleméréknek egy ilyen párbeszédköri mozgalma, és ők összehasonlították a vita és a párbeszéd fogalmát, nyilván nagyon sarkítva, és pont ezek jelentek meg, és nyilván ezt erről a mi beszélgetéseinkben már többször szó esett Matyi veled is, de hát hogy a két félnek mi a célja ebben az összejövetelben, hogy megértse a másikat, és megpróbáljon érvekkel még okosabbakat mondani, vagy találni valamit, vagy pedig legyőzni, ugye ti ezt a kifejezést használtátok. Tehát a párbeszéd lehet, hogy más konnotációt jelent, de valójában a szóhasználatunkban ilyen szinonimaként használjuk, mert a párbeszédben is néha vitázunk, tehát hogy nem más fogalomról van szó, csak egy ilyen érzelmű, vagy egy a másikat nem kirekesztő, hanem a dolgait befogadó mentalitás, ami mozgat bennünket, ami az empátiánkat kéne, hogy jelentse.
Hát mindenképpen, tehát én azt gondolom, hogy a párbeszéd az egy sokkal finomabb, vagy nem tudom, elfogadottabb dolog, de annak is megvannak a szabályai. Tehát az, hogy valaki tudjon értelmesen párbeszélni, vagyis értelmesen beszélni bizonyos problémákról, ahhoz el kell sajátítani nem kevés készséget, és ezeket a készségeket a vitaklubokban tanítjuk, és lehet, hogy előbb-utóbb nem is vitaklubnak kéne hívni, hanem párbeszédklubnak, tehát hogy ezzel egyetértek, hogy van egy
De
ilyen...
kell legyen annyi rugalmasság a nyelvhasználatunkban, hogy ezeket a különbségeket is elviseljük. De egy kicsit... Igen, mondja Dorsi.
Semmi, csak hogy a vita, mint szó, meg kifejezés egyébként nagyon motiválóan hat a fiatalokra, tehát nagyon ezt szoktak
energiát adhat.
Hú, akkor ők most itt vitatkozni fognak, és hasonló, hogy persze nyilván meg kell futni ezt a kört, hogy ez nem lesz veszekedés, vagy nem fog abba torkollani, de hogy egyébként ez felcsigázza őket. Illetve még én azzal reagálnék erre, hogy hogyan tudnálak titeket meggyőzni arról, hogy jó vitázni, hogy van nekünk egy Vox Pop vita játékunk, és ez pont a diában összeadódott közösségi vita tudást ötvözi egy remek játékban. és ott tényleg nagyon jól megvannak a vitának a szabályai, és minden Vox Pop alkalom végén a résztvevőkben van egy ilyen aha élmény, hogy beszélgettünk egy témáról, eljutottunk egy témának a mélységeihez, és közben olyan érvek merültek föl, amire a társaságban egyénenként magunktól nem is gondoltunk volna. Csak úgy lehetett ez egy jó beszélgetés, egy valami több, hogy mindenki beleadta a saját gondolatát, a saját érvét, még akkor is, hogyha ez mondjuk ellentétes volt a többiekével. Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon pozitív és nagyon kellemes vita helyzet szokott lenni, vagy párbeszéd, nevezhetjük így is. És ami még nagyon érdekes, hogy minden Vox Pop játékunk végére az álláspontok közeledni szoktak egymáshoz, ami szerintem nagyon beszédes és a mai viszonyokat tekintve nagyon kívánatos dolog.